Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Tudjátok, a legviccesebb sztorik a gyülekezetben történnek mindig. Szeretnék nektek elmesélni az egyik legviccesebb sztorit, ami valaha történt a gyülinkbe. Egy pár évvel ezelőtt elmentünk önkénteskedni ide a városba. Nem is tudom, mi volt ennek az önkéntes napnak a neve, de az volt a lényeg, hogy nagyon sok gyülekezet, szervezet összefogott, és elmentünk takarítani az utcát, festeni. Különböző ilyen önkéntes dolgokat csináltunk. És ott voltak a katolikusok, reformátusok, evangélikusok, mindenféle közösségből ott voltak emberek, pásztorok, komoly emberek. Miután végeztünk a munkával, utána együtt leültünk egy asztalhoz, mielőtt elkezdtünk volna enni, felállt a katolikus pap, azt hiszem, és így mondta, hogy szeretnék egy imát elmondani az elején. És nem tudom, hogy voltatok már ilyen katolikus templomban, vagy misén, de ott a papok kicsit ilyen énekelve imádkoznak, hogy Uram, köszönöm neked ezt az ételt és italt, és ezt a közösséget Jézus nevében, amen. És erre a Barci Misi, az egyik ismerősünk a gyülekezetben, egy csávó, aki Budapesten lakik, ő egyáltalán vallásos, nem semmi köze nincsen tehát megtért keresztény ember, de ő mintha nem is foglalkozott volna ezzel, nem is tudta, hogy mi történik, és ahogy mondta egy pap, hogy amen, erre a Misi azt válaszolta, valaki adja ide a ketchupot. És ezt teljesen komolyan gondolta, mert ő azt hitte, hogy hülyéskedik a pap. És mindenki így ránézett a papra, így ránézett a Misire, és elkezdtünk szakadni a röhögéstől, legalábbis próbáltuk visszatartani, de gyakorlatilag nem volt őszinte, hogy mosolyja annak a katolikus papnak. Azóta nem hívtak bennünket, úgyhogy egyszer gyülekezett. De nagyon vicces sztori volt, de szeretem ezt, hogy ilyen Misi ilyen laza. De ő teljesen jó szándékkal nem akart semmi rosszat az embereknek. A mai napon a barátságokról szeretnék beszélni, a barátságról szeretnék beszélni. Ez egy olyan téma, amiről szerintem még így külön nem beszéltünk a gyülekezetben, de a mai napon szeretnék arról beszélni, hogy milyen egy bibliai barátság. És tényleg én is, hogyha visszagondolok így a gyülekezetünkbe, a legpoénosabb és a legjobb dolgok a baráti közösségben történtek, a barátaimmal történtek. Nem tudom, hogy hányatoknak vannak ilyen sztoriai, ilyen hasonló. Annyi sztorit tudnék még mesélni, amikor elmentünk síelni, vagy mindenféle baleset történt velünk, és akkor ezek nem voltak annyira viccesek, de most így visszatekintve, ezek nagyon-nagyon-nagyon vicces sztorik. Szóval a mai napon szeretnék egy kicsit a barátságokról beszélni, méghozzá azért, mert hiszem azt, hogy minden gyülekezetben két nagyon fontos dolog van. Sok dologról beszélünk, ami fontos, ne értsétek félre, de a mai napon szeretnék két dolgot kiemelni, ami két dologra van szükség minden gyülekezetben. És ez a két dolog, hogy minden gyülekezetben szükség van egy baráti kultúrára, és minden gyülekezetben szükség van egy vezetői kultúrára. Szóval egy barátság kultúrára, egy baráti kultúrára, és egy vezetői kultúrára. És a mai napon a baráti kultúráról szeretnék beszélni, és szeretnék egy pár gondolatot mondani erről. De mielőtt ebbe belemegyünk, én hiszem azt, hogy az a kultúra, amit fel akarunk építeni, egy Jézus kultúra, az egy baráti kultúrából és egy vezetői kultúrából áll. És ugye mit jelent, hogy Jézus kultúra? Az a kultúra, amit itt a gyülekezetben építünk, hogy Jézus mindennek a középpontja. Szóval, ahol Jézus kultúra van, ott baráti kultúra és egy vezetői kultúra van. Mind a kettő nagyon fontos. Ahol nincs barátság kultúra, ott nincsen vezetői kultúra sem. És ahol nincsen vezetői kultúra, ott nincsen baráti kultúra sem. Nem létezik egyik a másik nélkül. Ahol nincsen baráti kultúra, ott nincs Jézus kultúra sem, csak egy vallásosság van. Ahol nincsen vezetői kultúra, ott nincsen Jézus kultúra sem. Szóval hogyan mérheted le, hogy egy helyen Jézusi kultúra van? Úgy, hogy vezetők állnak fel, új vezetők állnak fel a gyülekezetbe, illetve barátságok születnek. Ezzel a két dologgal tudod lemérni. És ez egy egészséges kultúra, amit szeretnénk építeni. A gyülekezetünkben egy Jézusi kultúra, ahol vezetők állnak fel, vezetők nőnek fel, és barátságok születnek. A mai este kimondottan csak az elsőről szeretnék beszélni, erről a baráti kultúráról. Legközelebb fogok beszélni a vezetői kultúráról, mert mind a kettő nagyon-nagyon fontos. A baráti kultúra azért fontos, mert ahol nincsen baráti kultúra, az a hely nem vonzó. Az a gyülekezet nem vonzó. Viszont ahol nincsen vezetői kultúra, az a gyülekezet nem halad semmilyen irányba. Szóval mind a két dolog fontos. És ha megnézzük az Abcsel 2-t, az Abcsel 2-ben az első gyülekezet, amelyik megalakult, abban jelen volt a vezetői kultúra és a baráti kultúra, és ezért nagyon vonzóak voltak az akkori társadalomra. Szóval van egy csomó olyan dolog az Abcsel 2-ben, amiben tanulhatunk. Szóval itt is ki vannak emelve. Oda szánták magukat a közösséghez, a közösségre, és csomó dolog az imára, megosztottak, adtak, a tanítások, apostolok tanításaira oda szánták magukat. Szóval erről beszéltünk az előző alkalmakkor. És gyakorlatilag én most külön ezt a két dolgot szerettem volna ebből kiemelni. És azt írja itt az ige a végén, hogy a társadalom számára egy vonzó kultúra volt ez. Miért volt vonzó? Azért volt vonzó, mert amikor a társadalom ránézett a közösségre, az első gyülekezetre, akkor autentikus barátságokat láttak. Autentikus, őszinte barátságokat és közösséget láttak. És ezért a mai napon szeretnék erről beszélni, hogy mit jelent egy bibliai baráti kultúra. Mit jelent egy bibliai barátság? Oké, benne vagytok? Hoztam pár idézetet a barátságról. Az élet barátok nélkül olyan, mint egy másodfokú egyenlet. Teljesen értelmetlen. A barátság olyan, mintha bevizeltél volna. Mindenki látja, de csak te érzed igazán. Nagyon komolyak vagytok. Ez vicces, nem? Na mindegy. A barátság olyan, mint a friss beton. Minél tovább benne maradsz, annál nehezebb elmenni. És nem tudsz elmenni anélkül, hogy magad után ne hagyd a lábnyomodat. Szóval ez tényleg így van. Egy barátság. Szóval szeretnék pár gondolatot mondani, hogy miért fontos egy baráti kultúra. Miért jó nekünk az, hogyha egy baráti kultúrában vagyunk. Miért, mit ad hozzá az életemhez. Miért fontos ez nekem és a társadalom számára. Szóval három dolgot szeretnék nektek mondani. Az első, amiért egy baráti kultúra, amiért szükségünk van egy baráti kultúra, az az, hogy vonzó. Ugye erről az előbb beszéltem is. Ahol nincsen barátság, ahol nincs családi kultúra, az a hely az nem lesz vonzó. Szóval ahol egy bibliai egészséges, autentikus baráti kultúra van, az elképesztően vonzó lesz ennek a haldokló társadalomnak. Mert ez a társadalom olyan, hogy el van szigetelve, tehát az emberek kis szigetekként élik az életüket. Viszont amikor látnak az emberek autentikus barátságokat, őszinte barátságokat, akkor ez elképesztően vonzó lesz. Ugye az Abcsel 2-ben ezt olvastuk. Én hiszem azt, hogy Isten a gyülekezeten keresztül akarja átformálni ezt a társadalmat. És azt írja, hogy az Abcsel 2, ahogy az előbb olvastuk is, hogy az emberek, akik látták őket, tetszett nekik, amit láttak. A János 13.35, ez nincs kivetítve, de majd otthon olvassátok el. Azt írja ez az ige, hogy arról ismer meg bennünket a világ, hogy Isten gyermekei vagyunk, hogy szeretjük egymást. Mit mond ez az ige? Azt mondja, hogy a legnagyobb bizonyság a világ számára Istenről az, hogy egymást szeretjük. Szóval, hogyha azt akarod bemutatni a világnak, hogy ki Isten, akkor csak kezdjük el szeretni egymást. És az a kérdésem a mai este, hogy amikor a társadalom ránk néz, mint KKR-re, akkor mit lát? Tetszik-e neki az, amit lát? A kapcsolatainkban, ahogyan egymással bánunk. És én azt gondolom, hogy elsősorban nem a fények, nem a zene, nem maga a program lesz vonzó az embereknek, hanem az, amikor látják az ember, látnak bennünket, hogy hogyan kezeljük egymást, hogy hogyan, milyen kapcsolatban vagyunk egymással. Egyetértetek ezzel? Szóval, ha egyetértetek, nyugodtan lehet bekiabálni, hogy igen. Kösz, Toma. Te voltál, vagy nem? Nincs is itt a Toma. Valaki Toma hangon beszélt. Oké. Okay. Na, szóval... szóval az a kérdés, hogy mit lát a társadalom, amikor ránk néz. El tudjuk-e mondani azt, hogy azt látja, amit az első gyülekezeten látott, hogy ez vonzó. És azt gondolom, hogy ez a cél. Hogy amikor ránk néznek, akkor elfogadást lássanak, szeretetet lássanak, türelmet lássanak, kedvességet, előzékenységet. Szóval a mai napon erről fogunk beszélni, hogy mit jelent egy bibliai barátság. A második dolog, ami hiszem, hogy ami miatt fontos egy baráti közösség, egy baráti kultúra, az, hogy könnyen tanuljunk az életben. Azért fontos, hogy könnyen tanuljunk az életben. Ezt hadd magyarázzam el. Vannak emberek, tehát háromféleképpen tanulunk az életben dolgokat. Vannak, akik könnyen tanulnak, a könnyű módon tanulják meg a dolgokat, vannak, akik a nehéz úton tanulják meg, egy nehéz úton, és vannak, akik tragikus módon tanulják meg a dolgokat az életben. Mit jelent az, hogy könnyen megtanulsz valamit? Az, hogy tanulsz mások hibáiból. Például mondjuk internet előfizetést akarsz valahol csinálni, elmész egy szolgáltatóhoz, de a barátod azt mondja, hogy figyelj, én voltam ennél a szolgáltatónál, ez gáz, kiszámíthatatlanok, elmegy sokszor a net, blablabla, ne menj ide. És azt mondod, hogy oké, kösz a tippet, akkor valóban máshol fogok menni. Valóban máshol fogok internetet beköttetni. Értitek? Szóval amikor tanulhatunk így is az életben, a könnyű módon, mások hibáiból tanulva. Illetve tanulhatunk a nehezebb úton, amikor a saját hibánkból tanulunk. Az az ember, aki mondjuk a saját hibájából akar inkább tanulni, akkor az azt mondja, hogy bocs, oké, értem, hogy ez az internet szolgáltató nem olyan jó, de én mégis ki akarom próbálni. És akkor rájössz, hogy tényleg igaz volt az, amit a barátod mondott. Szóval a saját hibádból tanulsz, és így a saját hibádból tanulsz az életben. Viszont a harmadik dolog, vannak emberek, akik a harmadik módon tanulnak, tragikusan. Ez az, hogy nem hallgatsz másokra, és nem tanulsz a saját hibáidból sem. És ez azért gáz, mert sosem kerülheted el a következményeit ennek. Ez nagyon sokszor lerombolja az életünket és a kapcsolatainkat. Szóval én szeretnék bátorítani benneteket, hogy mi legyünk egy olyan közösség, akik könnyen tanuljuk a dolgokat. Hogy tanulunk mások hibáiból. Nem kell nekünk keresztül mennünk ezeken a hibákon. És tudjátok, ez akkor tud megvalósulni. Egy olyan közösségben tud megvalósulni, ahol egy baráti kultúra van. Ahol nincsen baráti kultúra, ott az emberek általában a nehezebb módon, vagy egy tragikus módon tanulnak az életben dolgokat. Értitek? Szóval amikor egy baráti kultúrában vagyunk, akkor nem kell keresztül menned olyan nehézségeken, vagy olyan dolgokon, amiken amúgy meg keresztül mennél. Értitek? Szóval, hogy ezért nagyszerű egy közösség, ezért nagyszerű egy barátság, mert ott van neked ez a barát, ott van neked egy közösség, és tudsz tanulni. Tudjátok, éppen a vezetőségén beszélgettem erről a vezetőkkel, hogy nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy gyülekezetbe összejövünk, és együtt szórakozunk, és jól érezzük magunkat, és hülyéskedünk, és összejövünk, és azt gondoljuk, hogy a problémáink, amikor van egy problémám, azt nekem egyedül kell megoldanom. Mert a Géza azt tanítja, hogy old meg saját magad a problémádat. És hát neked ott van Isten, meg kell, hogy oldjad a problémáidat egyedül. De Isten nem ezért teremtette meg a közösséget. A baráti kultúra pontosan azért van, hogy ne legyél egyedül a problémáidban. Nem kell egyedül végigmenned. Amikor van egy problémád, akkor nem kell egyedül megoldanod azt. Nyilván neked kell végigmenned azon. Viszont azt gondolom, hogy ezek a problémák nem fognak megszűnni egy baráti kultúrában. De hiszem azt, hogy gyorsabban megoldódnának. Szóval a második dolog, amire bátorítalak benneteket, hogy nem kell, hogy egyedül megold a problémáidat. Nem kell, hogy egyedül végigjárd azt az utat. Vannak emberek, akik tudnak tanácsolni, akik tudnak az életünkbe szólni. Például nekem, amikor elromlott a BMW-m, akkor ugye, hát kaptam egy árajánlatot, ami nagyon-nagyon sok lett volna nekem, és ezt nem tudtam kifizetni. És egy problémában voltam, hogy fogom ezt megoldani, ezt a dolgot, és tudjátok, hogyan oldódott meg? Egy baráti kultúrán keresztül oldódott meg. A közösségen keresztül oldódott meg. Valaki felhívott a gyűliből, a Laci, és mondta, hogy neki van egy ismerőse, akinek van egy másik ismerőse. Nagyjából ez volt a sztori. És amikor megkérdezte az autószerelő, hogy én honnan ismerem, akkor mondtam, hogy az ismerősödnek az ismerősének az ismerőse vagyok. De a lényeg az az, hogy rajta keresztül, csak azért, mert adott egy tippet, meg tudtam oldani, és meg tudtam javítatni az autómat, meg tudtam oldani ezt a problémát olyan áron, amit még ki tudtam fizetni. És tudjátok, ez az, amikor egy közösségben vagyunk, egy baráti kultúra vesz bennünket körül. Nem kell, hogy egyedül megold a dolgokat. Nem kell, hogy egyedül végigmenj, hanem ott vannak emberek melletted. És ez a fantasztikus ebben. A harmadik dolog, ami szerintem fantasztikus egy baráti kultúrában, az az, hogy jobb leszel. Amikor emberekkel vagyunk körülvéve, akkor te magad jobb leszel. Szóval, amikor egy olyan közösségben vagy, amelyik támogatja, értékeli a másikat, nem vagyunk egymástól elszigetelve, hanem együtt vagyunk, akkor ez felemel bennünket, és tanulunk egymástól. Azt ír a Biblia az egyik helyen, hogy a vas formálja a vasat. Szóval csiszoljuk egymást. Ilyen a csiszolódás, surlódás. És amikor a vas formálja a vasat, ott surlódás történik. És ez nem mindig kellemes, ez nem mindig kényelmes, ha úgy tetszik. Viszont van egy dolog az egészben, hogy sosem leszel rosszabb ember, amikor emberekkel vagy. Mindig jobb leszel. Mindig jobb leszel. Szóval ne féljetek az emberektől. Ne féljetek együtt lenni az emberekkel, mert mindig jobb leszel. Szóval amikor néha surlódás van, akkor is gondolj arra, hogy jobb leszel. Miután végigmentél ezen, és kikerültél ebből a konfliktusból, jobb leszel. És tudjátok, néha háttérbe húzódunk akkor, amikor olyan emberekkel vagyunk egy társaságban, akik nagyobban gondolkoznak, vagy azt gondoljuk, hogy ők jobbak nálunk, vagy nagyobb a látásuk az életről, nagyobb a látásuk, nagyobb vezetők, vagy ilyesmi. Emlékszem, amikor kint voltam Berlinbe, a Márkék gyülekezetébe. Rengeteget lógtam a Márkkal. De úgy éreztem magamat néha, hogy mit keresek én itt egy ekkora ember mellett, akinek ilyen nagy a látása, és ilyen nagy a gondolkozásmódja, és nekem csak ekkora. És ilyenkor, nem tudom, ti már voltatok-e ilyen szituációban. Lehet, hogy akár itt a gyülekezetben is lehettél, hogy hú, neki olyan nagy a látása, ő olyan nagyokat gondol. Lehet, hogy gondoltad ezt velem kapcsolatban is. Lehet, hogy gondoltad valamelyik vezetővel kapcsolatban. Tudjátok, mi az automatikus reakciónk ilyenkor? Az, hogy próbálunk háttérbe húzódni, és félénké válunk. És úgy érezzük, hogy elszáll a magabiztosságunk. Tudjátok, a bizonytalanság az élet legjobb részeit lopja el tőlünk. a bizonytalanság sosem építi az életünket, mindig rombolja. Szóval bátorítalak benneteket, hogy ne fussatok el. Lehet, hogy kényelmetlenül érzed magadat ezek mellett, az emberek mellett, akik úgy érzed, hogy nagyobbba gondolkoznak. De ne fussatok el. Miért? Mert jobbá fogsz válni. Jobb leszel. És én is nagyon sokszor éreztem úgy, hogy akármikor ilyen nagy vezetőkkel vagy pásztorokkal együtt vagyok, és tényleg több ezer fős gyüliket vezetnek, meg óriási nagy dolgokat csinálnak a világban. Egy kicsit próbál, mindig az az érzés volt bennem, hogy háttérbe akarok szorulni. De Isten azt mondja, hogy ne légy bizonytalan. Csak maradj mellettük. Lógj velük. Ragadj rájuk, mint a légypapírra. Maradj mellettük. Miért? Azért, mert jobb leszel. Jobbá fogsz válni. Ezek az emberek azért vannak az életünkben, hogy nagyobbítsák, tágítsák az életünket, hogy nagyobb legyen a látásod, hogy nagyobb legyen az életed. És ez az egyetlen módja, hogy az életed nagyobb legyen. Hogy olyan emberekkel veszed körül magadat, akik nagyobbak nálad, nagyobbak gondolkoznak. És néha lehet, hogy ez kényelmetlen. Lehet, hogy néha nem annyira jó, de ez egy baráti kultúra. Én hiszem azt, hogy ez az, amiről a Biblia beszél, hogy ezért fontos, hogy együtt legyünk az emberekkel, együtt legyünk. És néha olyan emberekkel is legyél együtt, akik nagyobbak nálad. Nem nagyobbak, nem fontosabbak, ne értsétek félre, de nagyobb a látásuk mondjuk. Tudsz tőlük tanulni valamit, tudsz fejlődni az életedben. Fontos, hogy ilyen emberekkel körbevedd magadat. Szóval majd erről egy kicsit később fogunk beszélni. Szóval ne fuss el, még akkor is, hogy kényelmetlen. Mert jobb leszel, jobb ember leszel. Tudjátok, ez a nyugati kultúra meg van sebezve az individualizmus miatt. Ami az egy függetlenség miatt. Az egyén függetlensége miatt. Ezt jelenti az individualizmus. Önmagunkat tettük szuverénné. Ezt mondja a mai kultúra, ez folyik mindenhonnan, ez folyik a csapból, hogy te vagy saját magad főnöke, te vagy saját magad ura, te vagy saját magadnak a megváltója. De mi ennek a következménye? Az, hogy az emberek élete darabokra hult. Ez ennek a következménye. Viszont hiszem azt, hogy Isten a társadalom minden problémáját és a társadalom minden tökéletlenségét, ami rosszul működik ebben a társadalomban, a közösségen keresztül szeretné megoldani. Nem az individualizmuson keresztül. Nem az egyénen keresztül, hanem a közösségen keresztül. Nem tudom, kezditek-e érteni, amit próbálok ma átadni. Bevallom, hogy az utóbbi pár hónapban egy kicsit felturboztam a tanításaimat. Egy kicsit több infót rakok bele egy tanításban, mint korábban. Biztos feltűnt nektek. De ez azért van, mert szeretném, hogyha növekednétek. Növekednénk. És hol növekednénk? Növekednénk a szívünkben, és növekednénk itt. Mert ez fogja növelni az életedet. És lehet, hogy néha kényelmetlenül érzed magadat, de csak szeretnék bátorítani, hogy csak ragadj itt a székeken, oké? Okay? Csak maradj itt, maradj ezzel együtt. És lehet, hogy néha kényelmetlen, hogy azt mondod, hogy túl sok, de hiszem, hogy ez azért van, és nekem az a vágyam, és ezt már mondtam korábban is, nem keresztény szórakoztató műsort szeretnék ide elhozni a Petőfibe, hanem én úgy érzem magamat, mint a tréneretek. Szeretnék tréner lenni. Azért, mert szeretném, hogyha ez a csapat elérne valamit, és elérnénk valamit. Szóval, hogyha az életben el akarunk érni valamit, szükségünk van egy trénerre. Szükségünk van egy edzőre. Ugyanígy fontos a csapat. Csapat nélkül nincsen cél, vagy nincsen eredmény. Ugyanígy egy edző nélkül sincsen eredmény. Szóval csak bátorítalak benneteket, hogy azokat, amiket tanulunk itt a Petőfin, ezeknek a jegyzeteit felszoktam tölteni a kkl.hu Facebookra, bocsánat, a Facebook per kkl.hu-ra, vagy nem tudom, mi ennek a címe, mindegy. Tudjátok, hogy miről beszélek. Szóval a Facebook honlapunkon fenn vannak ezek a tanítások, és szeretnélek egy dologra bátorítani titeket, hogy mikor hazamentek, és otthon csendességet tartotok, akkor ne csak így randomba, az is jó, hogy ha néha írandomba igéket választottok, és azon elmélkedtek, de gondolkozzatok azokon az igéken is, amiket itt a Petőfiben tanítunk, mert szeretnénk azt, hogyha együtt növekednénk. És hiszem azt, hogy egy csomó dolgot nem tudok elmondani itt vasárnaponként, ami még benne van ezekben az igékben. Óriási dolgok vannak benne. Én csak megadom az irányt, hogy srácok, ez ami ebbe az irányba szeretnénk haladni, és hiszem, hogy ezt kéne megtanulnunk együtt, mint gyülekezetként. Ebben kéne növekednünk. Szóval csak bátorítalak arra benneteket, hogy tanulmányozzátok otthon a jegyzetet, az igéket, és növekedjünk így együtt. Oké, benne vagytok ebbe? Szóval szerintem ez tök jó lenne. Én hiszem azt, hogy ez megváltoztatja az életünket. És viszont ne várd el egy ilyen vasárnapi tanítástól, hogy meghallgatod ezt a tanítást, és meg fog változni az életed. Ez ugyanolyan, mint a gitároktatás. Én gitártanár vagyok. 45 percem van minden héten egy emberre. És ilyenkor nem, nekem 45 perc alatt nem tudom őt megtanítani gitározni. Én csak megmutatom, hogy kell. És ő gyakorolja ki otthon minden nap. Ugyanígy van, nem akarom hasonlítani a Gyülit egy iskolához, mert szerintem a fiataloknak elmenne a kedve az egésztől. De vagyis, akkor jó. De egy picit hasonlít azért ez is, mert akkor tudunk valamit. Akkor mondjuk el magunkról, hogy tudunk valamit. Nem amikor idáig eljut, hanem amikor meg tudjuk tenni azt az életünkbe. Kivitelezzük az életünkbe, meg tudjuk valósítani. Szóval ezért bátorítalak, hogy ne csak elgyere és hallgass meg ezt az igét, hanem kezd el alkalmazni az életedbe. És amikor ezt meg tudtad tenni, na akkor elmondhatod magadról, hogy ezt tudod. És ez a kihívás mindannyiunk számára. És ezt ugyanúgy nekem is, mindenkinek ez egy kihívás, hogy azt az igét, amit Istentől tanulunk, Istenről tanulunk, azt megvalósítsuk az életünkbe. De miután ezt megvalósítottad, meg fogod tapasztalni Istent. És meg fogod azt is tapasztalni, hogy az életed megváltozik. Ez a fantasztikus az egészben. Szóval Istent így tudjuk megtapasztalni az életünkbe. Hogy megtesszük azt, amit ő mond az igéjében. Szóval még egy dolgot akartam mondani ezzel kapcsolatban, a harmadik ponttal kapcsolatban, az pedig az, hogy jobbak leszünk a közösség által. Méghozzá azért, mert van egy csomó dolog az életünkben, amiket nem látunk magunkról. Ezeket úgy hívjuk, hogy vakfoltok. Nem tudom, hányan vezettek autót. Mindenki tudja azt, aki autót vezet, egy ember vezet itt autót, szuper, meg én. Zsír. Na, szóval az a lényeg, hogy amikor autót vezetsz, akkor tudjátok, te is megtanultad, Máté, azt, hogy van egy vakfolt, amit egyik tükörből sem látsz. És belenézem mindegyik tükörbe, és van egy pont, az autónak egy pontja, amit nem látsz egyik tükörből sem. Ez egy nagyon veszélyes hely, mert ha nem figyelsz, akkor, hogyha ezen a ponton jön egy autó, és nem látod, akkor karambolózhatsz. Ezt úgy hívják, hogy vakfolt. És minden embernek vannak vakfoltjai. Mindenkinek. Fordulj oda melletted ülőhöz és mondd, hogy még neked is. Ezt most szeretném bebizonyítani. Szeretném, hogyha a mögötted ülő ember a tarkódat elkezdeni nézni. Szóval az előtted ülőnek a tarkóját nézzétek. Mindenki csak fókuszáljon az előtte ülőnek a tarkójára. Aki az elsősorban ül az én tarkómra. Oké. Okay. Szóval lehet, hogy látsz annak az embernek a fején egy ősz hajszálat, vagy korpás a haja, vagy zsíros, vagy nem tudom. Ez itt lehet, hogy itt van lehet, hogy több ősz hajszál is. Na most ez az a pont, amit én nem látok. Ez számomra egy vakfolt. Mindenki látja, kivéve engem. Értitek? Ez a vakfolt. És mindenkinek az életében vannak ilyen vakfoltok, amit mindenki lát rajtad kívül. Viszont amikor közösségben vagyunk, amikor egy baráti kultúrában vagyunk, akkor hirtelen meglátod a vakfoltjaidat. És jobb leszel. Jobb ember leszel. Értitek? Érted, hogy miért fantasztikus egy baráti kultúrában lenni? Az, hogy jobbak leszünk, mert meglátjuk azt, amit egyedül mi nem látnánk meg soha az életben. Szeretnék még egy pár dolgot mondani a barátsággal kapcsolatban. Leírtam még pár ilyen idézetet a barátságról. Egy barát olyan, aki látja, mi van benned, miközben mindenkinek mást mutatsz. Ha egyedül vagy, árnyékod leszek. Ha sírni vágysz, válad leszek. Ha boldogság kell, mosolyt leszek. Ha barátra van szükséged, én csak én leszek. A barátság azért van, hogy adjunk, és nem azért, hogy kapjunk. Mielőtt szeretnél egy barátot, neked kell a barátjává válnod. Szeretnék most egy kicsit erről beszélni. Szóval mielőtt baráttá válsz más számára, meg kell tanulnod, hogy ne sértődj meg az embereken. Ha nem hívott vissza, nem mondd azt, hogy nem hívott vissza. Írtam neki SMS-t, nem válaszolt, hívtam 7-szer, nem felelt, nem üzent, meghívtam legalább 2-szer filmezni, és nem jött el. Szóval nagyon sokszor ezt mondjuk, de mielőtt barátot szeretnél az életben, meg kell tanulnod azt, hogy nem sértődsz meg embereken. Ugyanis mi ennek a motivációja, amikor ilyeneket mondunk? Nem hívott vissza, nem adta ezt, nem is válaszolt. Mi ennek a motivációja? Az, hogy igazából nem egy barátot akarsz, hanem te akarsz valamit attól az embertől. És ez itt a lényeg, hogy egy barátság nem arról szól, hogy te mit kapsz, hanem arról szól, egy igazi barátságról beszélek most, egy bibliai barátságról. Arról szól, hogy te mit adsz, nem arról, hogy mit kapsz. És tudom, hogy ez könnyűnek hangzik, és nehezebb az életben, de ez egy hozzáállásbeli különbség, és én azt gondolom, hogy amikor emberek ezért nem tudnak nagyon sokszor barátokat szerezni az életben, vagy legalábbis nincs annyi barátjuk, mert igazság szerint van egyfajta elvárásunk az emberek felé, hogy nekik mit kéne értünk megtenniük. De csak tényleg nem elítélésképpen, a legnagyobb szeretettel, csak próbálom ezt elmagyarázni, ez a vallásosságnak a gyökere is. Amikor elvárunk dolgokat. Tudjátok, a tékozló fiú történetében, ez nem egy fiúról szól, ez két fiúról szól ez a történet. Egy fiatalabbik fiúról és egy idősebb fiúról. Mind a kettő akartak valamit az apjuktól. Az egész arról szólt, hogy ők akartak valamit. Nagyon sokszor mi is így megyünk bele egy barátságba, hogy mi akarunk valamit attól az embertől. De ez nem jó, ez nem helyes. A fiatalabbik fiú ki akarta élvezni az apjának a vagyonát. Az idősebb mit csinált? Az idősebb otthon maradt, és azt mondta, hogy oké, akkor most én kihasználom az apámat, és engedelmeskedni fogok, de csak azért, hogy megkapjam azt, amit én akarok. Hogy jó pontokat szerezzek nála. Ez volt az idősebb fiúnak a motivációja. Ez a vallásosság. És ez a legrosszabb. Amikor arra használjuk Istent, amit mi szeretnénk. Nem tudom, értitek-e? És éppen ezért nagyon fontos, hogy mind a két fiú elveszett volt. Szerintem látnátok. A vallásosság, egy vallásos ember sose örül annak, amikor jó emberekkel rossz dolgok történnek. És annak sem örül, amikor rossz emberekkel jó dolgok történnek. Nézzétek meg az idősebb fiúnak, mi volt a reakciója. Az volt a reakciója, hogy mérges volt, amikor az apja nem őt áldotta meg. És mérges volt akkor is, amikor az öccsét áldotta meg. Ilyen egy vallásosság. Ez a vallásosság. Akarunk valamit Istentől. Az a kérdésem, hogy amikor Istenhez megyünk, mi a motivációnk? Az a motivációnk, hogy kapjunk Istentől, Isten áldásai után. Isten kezét akarjuk, az áldásait akarjuk, vagy Istent magát, mint személyt. Szóval az imám, hogy menjünk úgy Istenhez, hogy nem, Istenem, nem az áldásaidat akarom az életembe. Imádkozz így, nem az áldásaidat akarom az életembe. Téged akarlak. Téged akarlak. Nem az áldásaidra van szükségem, rád van szükségem. Ez a különbség egy szolga és egy fiú között. Téged akarlak. Menjünk így Istenhez, és menjünk így bele egy barátságba. Nem azt akarom, amit te tudsz nekem adni. Téged akarlak. Értitek? Én azt gondolom, hogy ez egy helyes, egy igazi barátságnak az alapja, hogy úgy menjünk ahhoz az emberhez, hogy én nem azt akarom, amit te adsz nekem, hanem azt akarom, amit te vagy, téged. Oké, következő idézet. Mindenki hallja, amikor mondasz valamit. Néhány ember meghallja, amit mondasz. De egy igaz barát meghallja azt is, amit nem mondasz. Egy igaz barát látja az első könycseppet, elkapja a másodikat, és megállítja a harmadikat. Újabb hónap, újabb évek, újabb mosolyok és könnyek. Jön majd új tél, s lesz még új nyár, de olyan barát, mint te, sosem lesz más. Ezek tök jók, ezek az idézetek. Csak gondoltam, hogy elmondom nektek. Semmi gáz. Oké, a mai este, amíg az Ali üti a keverőpultot, szeretnék 4 pontot lediktálni. Mi a jellemzője egy bibliai barátságnak? Oké, 4 jellemzője egy bibliai barátságnak. Az első a következetesség. Oké, következetesség. Én hiszem azt, hogy egy igazi barát az elérhető, kitartó, hűséges, sosem adja fel. Oké? Szeretném, hogyha elolvasnánk a példabeszédek 17-17-et. Oké? 17-17. Példabeszédek 17-17. Oké. Az igazi barát mindig szeret téged, de akkor válik igazán a testvéreddé, ha bajba kerülsz. Szóval egy igazi barát következetes, elérhető, hűséges, kitartó. Én hiszem az, hogy ez nem csak azt jelenti, hogy a bajban velünk van, de akkor is velünk van, amikor azzal az emberrel nehéz. Amikor megbánt, amikor megsért, amikor kicsit nehéz azzal az emberrel. Sosem adja fel. Egy igazi barát sosem adja fel. Oké, a második dolog az óvatosság. Az óvatosság a jellemzője minden igazi barátságnak. Van valami minden barátságban, amire szükségünk van, hogy tapintatosak legyünk egymással, hogy együttérzőek legyünk egymással, hogy figyelmesek legyünk egymással. Oké? A példabeszédek 25-20. Vidám dalt énekelni bánatos embernek oly ostobaság, mint hidegben levetkőzni, vagy a sebre ecetet önteni. Nem tudom, értitek-e. Szóval ez azt mondja, hogy ha reggel, illetve bocsánat, ez a másik ige lesz, hogyha egy ember szomorú, és elkezdesz neki poénkodni és vidámkodni, ez nem tapintatosság, ez nem igazi barátság. Szóval minden barátságban kell, hogy legyen egyfajta tapintatosság, egy óvatosság, amikor érzékenyek vagyunk egymásra. Nem tudom, értitek-e, hogy nem erőltetünk olyan dolgot, ami nem megy. Oké, ami kicsit látod, hogy annak az embernek nincs olyan jó kedve, akkor nem fogsz neki, nem tudom, milyen dalokat énekelni. Nem fogsz neki viccet mesélni, hanem együttérző leszel. A következő ige, a példabeszédek 27-14. Ha kora hajnalban nagy hangban köszöntött szomszédodat, lehet, hogy áldás helyett átkoknak veszi. Szóval, hogyha mondjuk tegyük fel, hogy a Zoli 6 órakor odaállítok a Zolihoz. Vagy, mondok jobb példát is, tavaly, mikor húsvét hétfőn, reggel 6-kor. Na jó, a húsvét hétfő az más. De mondjuk tegyük fel, hogy reggel 6-kor odaállít valaki a Zoli szobájához, és felkelti, az, annak nem fog örülni. Nekem volt egy hasonló eset nem régen, amikor reggel, azt hiszem, nagyon nehéz napom volt előző nap, szóval a következő délelőtt szerettem volna végig aludni. És arra ébredtem, hogy a Zoltán a fülemtől 3 centire, tudjátok, azt a szirénát beindította, és azt álmodtam, hogy valami rendőrség ott van hirtelen. Tényleg ez volt bennem. Következő pillanatban, csak így ránéztem a Zoltánra, de nem mondtam neki semmit. Tehát kb. Ez az az ige. Ezt gondoltam. Szóval ez pontosan az volt. Szóval óvatosság, együttérzés, tapintatosság. De tudom, hogy ez csak poén volt, nem vett. Nem gázzi. Oké, a harmadik elfogulatlanság. Talán ez a három közül a legnehezebb dolog, hogy elfogulatlan legyél azzal az emberrel szemben. Mit jelent elfogulatlannak lenni? Őszintén elmondani az igazságot szeretetben. Talán ez a legnehezebb része a barátságoknak. Amikor látod, hogy az az ember valami hülyeséget akar csinálni, de mivel, hogy barátod, ezért őszintén elmondod neki az igazságot szeretetben. Azért, mert szereted. Nagyon fontos, hogy szeretetben történjen ez a dolog. Mert elmondhatod az igazságot, de ha nincs benne szeretet, akkor ez nagyobb rombolást okozhat, mint hogyha nem is mondtad volna el. Szóval fontos, hogy szeretetben történjen ez a dolog. De szeretném, hogy értenétek, hogy a barátság nem azért van, hogy elfedje a helytelen dolgokat. Nagyon sok ember a barátságát arra használja fel az életben, hogy elfedje a helytelen dolgokat. De egy barátság nem ezért van. Egy igazi barátság, egy bibliai barátság nem elfogult a másikkal szembe, hanem meri őszintén elmondani. És azt gondolom, hogy egy őszinte barátság az olyan, aki a szemedbe meri mondani az igazságot, és nem a hátad mögött beszél negatívan rólad, vagy panaszkodik rólad. Én azt gondolom, hogy ez egy igazi barátság, amikor elmeri mondani a szemedbe azért, mert szeret. Mert tudja, hogy neked ez jobb neked, mint hogyha nem mondanád el. Nagyon érdekes a következő ige, a Példabeszédek 27.6. A barátodban akkor is bízhatsz, ha fáj, amit mond. De az ellenséged akkor is rosszat akar, amikor hízeleg. Milyen érdekes. Azt írja a Példabeszédek, hogy bízhatsz a barátodban még akkor is, ha fáj. Nagyon sokszor volt az, hogy akár itt a Gyüliben is így leültem emberekkel, és beszélgettem, és néha megmondtam nekik így fájdalmasan, hogy figyelj, azt gondolom, hogy ez nem jó, ez nem helyes. És baromira fájdalmas. De ez nem azért van, mert az ellenséged vagyok, hanem azért, mert a barátod vagyok. És én azért gondolom ezt, mert ez építi az életünket. Ez építi mindannyiunknak az életét. A Példabeszédek 24-26 az is erről beszél. Fiam, egyél mézet, mert jó. Bizony édes a tiszta méz. Ilyen a bölcsesség is. Édes a lelkednek. Ha megtalálod, szép jövő vár rád. És amit remélsz, abban nem fogsz csalódni. Ez nem az az ige, amit szerettem volna. Nem tudom, akkor elírtam véletlenül. Az a lényeg, hogy annak az igének az volt a lényege, hogy jobb, hogyha a barátod elmondja az igazat a szemedbe, mint hogyha az ellenséged hízeleg. Lehet, hogy ez az előző ige volt. Szóval a lényeg az, hogy ebben a példabeszédben, amit az előbb felolvastunk, van valami nagyon nagy erő. Azt mondja a Biblia, hogy jobb az neked, ha a barátod szembesít, mint ha az ellenséget hízeleg. És mindenki azt mondja, hogy szuper, zsír, minden király. Jobb neked az, ha a barátod őszintén elmondja. Szeretném, hogyha ezen elgondolkoznánk. Ebben van valami erő. Van valami erőteljes dolog, ami képes megváltoztatni az életünket. Szóval csak bátorítalak benneteket, hogy legyünk ilyen barátok, akik egyrészt elfogadjuk másoktól, hogyha valaki oda jön hozzánk, és azt mondja, figyelj, szerintem ebben hibázol, ez gáz. És legyünk olyan emberek, akik merjük ezt, merjünk odaállni, és merjük elmondani az igazságot. Nem negatívan beszélünk arról az emberről, hanem inkább a szemébe mondjuk, és azt mondjuk, hogy figyelj, szerintem ez így nem jó. Mert ez jobban, ez többet fog érni, mint hogyha hízelegsz neki. Oké, a negyedik dolog, ami hiszem, hogy jellemző egy bibliai barátságra, az a tanács. Isteni bölcsességgel tanácsolni. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy megengeded az embereknek, hogy az életedbe, az életedhez szóljanak. Mit jelent, hogy életedhez szólnak? Nem csak beszélnek hozzád, ez azt jelenti, hogy be is fogadod. Én mondhatok dolgokat, de semmi értelme nincsen, hogyha te ezeket nem fogadod be. Ugyanígy mondhat neked bárki bármit, hogyha ezt nem fogadod be. De a negyedik dolog, én azt gondolom, egy bibliai barátságnak az alapja az, hogy megengedjük az embereknek, hogy szóljanak hozzánk az életünkbe. Szeretném megkérdezni, hogy megengeded-e, hogy emberek szóljanak az életedbe? Vannak-e emberek, akik szólnak az életedbe? Nagyon sokunknak az a válasz, hogy nincs. Vagy ha van is, akkor a helytelen, a rossz emberek. És amikor, volt már ilyen is, hogy csak néha így látok embereken, hogy a rossz embereknek a tanácsát fogadják meg. Azok az emberek megengedik, hogy szóljanak emberek az életükhöz, de a rossz emberek nem megfelelő, nem az igazi barátok. És volt úgy, hogy leültem valakivel, és mondtam neki, hogy figyelj, én azt gondolom, hogy a rossz emberek szólnak az életedhez, és a rossz embereknek a tanácsát fogadod el. És azt mondta, hogy ki vagy te, hogy megmondd ezt? Géza vagyok, a barátod vagyok. Gondold át, hogy kik az igazi barátaid. Azok, akikről te azt gondolod, vagy azok, akik ismernek, akik melletted voltak mindig is. A gyülekezet egy olyan kultúra, és egy baráti kultúrát szeretnénk felépíteni, ahol elfogadjuk egymás tanácsait. És miért? Azért, mert jobbak leszünk. Mert szeretjük egymást. És én hiszem azt, hogy ez egy igazi barátság. Egy igazi barátság nem mindig azt jelenti, hogy ez rendben, ez oké, minden szuper, hanem néha arról szól, hogy befogadjuk másoknak a tanácsát. És erről beszél a példabeszédek 27.9 is. Olvassuk el. Felvidít az illatos olaj és az édes illatú füstölő, de még inkább a barátod szívből szóló jó tanácsa. Nem tudom, hogy kivett már ilyen illatos olaj fürdőt. Nagyon jó. De azt írja a Biblia, hogy ennél sokkal jobb az, amikor a barátod tanácsol téged. Sokkal jobb érzés. Nem tudom, volt-e már valaki, aki ezt megtapasztalta? Mikor egy bölcs tanácsot kaptál valakitől, és tudtad, hogy igen, ez az, amire szükségem van. Azt írja például a beszéd, hogy jobb, mint egy illatos ilyen jacuzzis fürdő. Példabeszédek 27.17. Az acélpengét acéllal élesítik, csak úgy, mint a barátok egymást csiszolják. Ez az ige, amiről az előbb is beszéltem. Szóval csak bátorítalak benneteket, hogy engedjétek meg, hogy a megfelelő emberek tanácsolják az életeteket. És ez áldást fog hozni. Én hiszem, hogy ez a négy dolog, ami egy bibliai barátságnak a jellemzője. Szóval következetesség, nézzük meg egyszer még végig. Következetesség, óvatosság, elfogulatlanság és tanács. Okay, ez az a négy dolog. Szóval az imám, hogy építsünk ilyen barátságokat az életünkbe. Építsünk ilyen barátságokat. Lehet, hogy most felteszed a kérdést, hogy találok én ilyen barátot, aki ezt a négy dolgot betartja. van ilyen ember a Földön, aki mindig következetes, mindig óvatos, elfogulatlan, és mindig tanácsol. Valószínűleg nincsen ilyen ember. Viszont van egy személy, akire azt írja a Biblia, hogy a legjobb barát. A János 15:15 azt írja, hogy többé már nem vagytok a szolgáim, hanem barátaim vagytok. Jézus Krisztus, akiről ír a Biblia, hogy a legjobb barát, a tökéletes barát, aki mindig ott van melletted, mindig számíthatsz rá, mindig elérhető, mindig hűséges. És tudjátok, amikor emberek minket megbántanak, akkor visszafuthatunk ehhez a barátunkhoz. És Jézus azt mondja nekünk, hogy figyelj, rendben van. Menj vissza, és legyél vele kegyelmes. És szeresd őt továbbra is. Értitek? Akkor tudunk igazán jó barátokká válni, amikor megismerjük az igazi barátot. A barátot, Jézus Krisztust. Akkor tudunk igazán baráttá válni, amikor ismered a barátot. Amit a János 15:15 ír, hogy én vagyok a barátotok. Jézus a tökéletes barát. Amikor emberek nem túl figyelmesek, vagy nem túl tapintatosak, és lehet, hogy az a barátod keresztül lép rajtad, és megbánt, érzéketlen, akkor visszafuthatsz a tökéletes barátodhoz, Jézus Krisztushoz, aki azt mondja, hogy rendben van, én itt vagyok, menj vissza, és szeresd őt továbbra is, ugyanúgy. Jézus a tökéletes barát. És hiszem azt, hogy a vele való kapcsolaton keresztül mi is barátok lehetünk. Olyan barátok, amiről a Biblia beszél. Jézus mindennek az alapja. Ebből indul ki minden. Nem tudsz barátja lenni valakinek, hogyha nem ismered az igazi barátot, Jézust. Amikor megismerjük Jézust, akkor helyre tudnak állni a barátságaink is. Tudjátok, az evangélium az egyetlen egy olyan dolog a világon, ami képes helyreállítani azt, ami eltört, és újjátenni. Az evangélium az egyetlen dolog a világon, ami képes helyreállítani azt, ami elveszett. Lehet, hogy azt mondod, hogy elveszett valami ebből a barátságból. Elveszett valami ebből a kapcsolatból. Már nem ugyanaz, nem a régi. Szeretnélek bátorítani, hogy fuss vissza a tökéletes baráthoz. Mert az evangélium az egyetlen dolog a világon, ami helyre tudja ezt állítani. Ezért akarja Isten, hogy egy baráti kultúrát építsünk fel itt, ebben a gyülekezetben. Ebben a társadalomban. Mert amikor ránk néz ez a világ, és látja ezt, az emberek élete megváltozik. És az emberek azt mondják, hogy wow, ez kell nekem is, ez vonzó, én ilyet akarok. És mi az egésznek az alapja? Az egésznek az alapja Jézus Krisztus. A mai este nem az a kihívásom számotokra, hogy legyél jobb barát. A mai este nem az a kihívásom, hogy legyél jobb vezető, hogy legyél jobb samaritániusi, legyél jobb fiú, legyél jobb gyermek, hanem hogy ismerd meg a barátot, a vezetőt, az igazi samaritániust, a jó samaritániust, a fiút, Jézus Krisztust. A többi az csak gyümölcs lesz. Hiszem azt, hogy mindennek az alapja Jézus. Mindennek az alapja Jézus. Amikor hozzáfutunk vissza, amikor megismerjük őt, akkor mi is igazi barátokká tudunk válni mások számára. Amen. Készen állunk erre? Egyszerűbb, mint gondolnánk. Nem bonyolult. Mindig, amikor valaki megbánt, fuss vissza Jézushoz. Az evangélium az, ami helyre tudja állítani. Az evangéliumnak megvan ez az ereje. Szeretnék erre bátorítani benneteket. Ahol nincs baráti kultúra, nincs vonzalom a gyülekezet iránt. Nem lesz semmi, ami miatt ez a generáció Isten családjába akarna tartozni. Viszont amikor lát egy baráti kultúrát, lát autentikus, őszinte, nem megjátszott, őszinte barátságukat, akkor ez a világ ránk néz, és azt mondja, hogy ez kell nekem is. Bátorítalak benneteket, és bátorítom az egész gyülekezet, mindannyiunkat, hogy kezdjük el ezt, ezeket az igéket tanulmányozni, és nem csak a példabeszédek, de az egész Biblia tele van a barátságnak a témájával. Az egyik legfontosabb téma a Bibliában, nem csak a példabeszédben, hanem a példabeszédben rengeteg példa van a barátságra. Kezdjétek el olvasni ezeket az igéket. Holnap után már fel lesznek a jegyzetek. Kezdjétek el tanulmányozni. És csak vizsgáljuk meg az életünket, hogy mi az a terület, ahol nem vagyunk elég jó barátok. Mi az a terület, ahol meg kell engednünk, hogy Isten egy kicsit változtasson minket. Lehet, hogy vallásosak vagyunk. Lehet, hogy azt mondod, hogy túlságosan független akarsz lenni. A mai este az a vágyom, és az álmom, hogy felépítsünk egy baráti kultúrát. Egy olyan kultúrát, ami az első gyülekezetben is volt, ami képes megváltoztatni ezt a társadalmat. Szeretném, hogyha most imádkoznánk. Csak menjünk Isten elé most. Nem arra bátorítalak, hogy legyél jobb barát, hanem hogy ismerd meg a barátot. A barátot. Jézus Krisztust. Jézus, te vagy a tökéletes barát. Uram, te vagy a tökéletes társ. Uram, te vagy az, aki mindig mellettünk vagy. Mindig számíthatunk rád. Köszönjük, hogy te hűséges vagy. Szeretnénk a mai este megismerni téged. Nem csak úgy, mint fiút, szeretnék úgy megismerni, mint barátot. Mint a tökéletes barátot. Imádkozok azért, hogy szólj ma az életünkbe. Változtass meg a szívünket, változtass meg a gondolatainkat, Uram. Imádkozok azért, hogy inspirálj bennünket. És imádkozok azért, hogy a KKE egy olyan kultúra legyen, ahol egy jézusi kultúra van, ahol jelen van a baráti kultúra és a vezetői kultúra. Uram, most imádkozok ezért a baráti kultúráért. Tegyél jobbá bennünket, Uram, csiszolj bennünket. Imádkozok, Uram, azért, hogy ne fussunk el, amikor kényelmetlenül érezzük magunkat egy ember jelenlétében. Imádkozok, Uram, azért, hogy tegyél jobbá bennünket, Uram, egymás által is. Uram, tudom, hogy ez a célod ezzel. Atyám, csak építs fel bennünket, és taníts bennünket, Uram, a te igédre. Szeretnénk megismerni téged. Mai este szeretném megkérdezni, szeretnénk lehetőséget adni, mint minden alkalommal, aki szeretném megismerni a mai este úgy Jézust, mint a barátját. Talán még soha nem hívtad be az életedbe is Krisztust. Lehet, hogy már gondolkoztál róla. Lehet, hogy már gondoltál rá, hogy jó lenne egy nap. Jó lenne egy nap újra kezdeni az életemet. Egy új életet kapni. Akkor azt mondom, hogy ez a nap eljött. Ez a te napod. Hozd meg mai döntést. Hogyha szeretnéd ma megismerni Krisztust, mint a barátodat, mint megváltódat, akkor csak hozd meg mai döntést. Csak szeretném megkérni, hogy csak emeld fel a kezedet, hogyha ma szeretnéd ezt a döntést meghozni. Ki szeretné még meghozni? Wow. Van-e itt még valaki, aki szeretné meghozni, hogy Jézus Krisztus behívni az életébe? Szeretnék érted imádkozni, és szeretném, hogyha a gyülekezet együtt imádkoznánk most, és csak kérlek, mondd a szívedből, és mondd, ne nekem mondd, ne egymásnak mondjuk, Istennek mondjuk. Jézus, köszönöm, hogy te vagy a tökéletes barát. Mai nap szeretnélek behívni az életembe. Szükségem van rád. Vezess. Irányítsd az életemet. Szeretnék a barátoddá válni. Köszönöm, amit tettél értem a kereszten. És köszönöm, hogy megbocsátottad minden bűnömet. Hogy most már szabadon futhatok hozzád. Mai nap egy új életet kezdek. Veled. Jézus nevében. Amen. Amen. Tapsoljuk meg ezeket az embereket. Üdvözlünk Isten családjában. Remélem, hogy inspirált ez a pár gondolat. És csak bátorítalak benneteket, hogy növekedjünk te együtt tovább, és csak szeretnék elmondani még egy bizonságot ezzel a baráti kultúrával kapcsolatban. Tudjátok, nemrég hallottam egy történetet egy lányról, aki a Sydney Hillsong gyülekezetben szolgál, és ott van. És ennek a lánynak az a története, hogy elkezdett gyülibe járni. És minden héten megjelent a gyülibe, és ott volt, és elkezdett bekapcsolódni a közösségbe, és egy idő után elkezdett bekapcsolódni a teambe, a frontline-ba, amit itt ebbe a gyülibe így hívunk, és elkezdett szolgálni. És ennek az egésznek az lett a vége, hogy ma ez a lány 50 házi csoportot fog össze, és 50 házi csoportot vezet. Minden héten, nem minden második héten, mint ahogy mi itt a gyülekezetben, minden héten 50 házi csoportot fog össze. És minden hétvégén 5 tímet vezet a közös alkalmon. 5 tímet vezet. Amellett, hogy teljes állása van, szülésznőként dolgozik reggeltől estig, és mellette szolgál a gyülekezetbe egy ilyen kapacitással. Miért mondom el ezt? Azért, hogy perspektívát mutassak nektek. Nagyon sokan még egyetlen egy házi csoporttal is küzdködünk, vagy egy néhány emberrel küzdködünk, hogy foglalkozunk. De Isten szeretné nagyobbítani a szívünket. Isten szeretné nagyobbá tenni a látásunkat. Szeretné nagyobbá tenni a gondolatunkat. És tudjátok, Isten azt mondja, hogy én hiszem, hogy személy szerint itt minden egyes embernek azt mondja, hogy több van benned. Több van benned, és ennél többet szeretnék rajtad keresztül véghez vinni. És csak szeretnék bátorítani benneteket, hogy ez is összefüggésben van azzal, amit az előbb mondtam, egy baráti kultúrával. Mit jelent vezetni a gyülekezetben? Semmi más nem jelent. Csak, hogy emberekkel foglalkozunk. Emberekkel törődünk. Kapcsolatokat építünk. Ennyi. Semmi más. Azért mondom el ezt, mert hiszem azt, hogy sokkal több van még bennünk. azt gondoljuk, hogy ez a kapacitásunk, ez a maximum, ennyit tudok megtenni, és nagyon sokszor kifogásokat keresünk, hogy miért nem akarok több barátot az életembe, nekem elég egy barát, nekem elég két barát, de hiszem, hogy Isten nem arra hívott el bennünket, hogy egy legjobb barátod legyen az életedben, hanem azért, hogy sok-sok barátunk legyen, hogy egy nagy közösségünk legyen, hogy sok emberhez kapcsolódjunk. Gondoljátok el, hogyha én azt mondanám, hogy nekem csak egy barátra van szükségem, akkor nem lenne ez a gyülekezet. Ha úgy tekintenék rátok, hogy vannak kedvenceim, ők az, akiket jobban szeretek, akik nekem a jobb barátaim. Nem. Mindenki ugyanolyan fontos, mindenki ugyanolyan barátom. És tudjátok, nyilván nem mindenkivel osztasz meg mindent, de ez nem azt jelenti, hogy valakit kizársz az életedből. Csak szeretnél bátorítani arra, hogy legyünk mindannyiunk barátok, és Isten növelni akarja a szívünket. Én hiszem ezt. Növelni akar téged. Növelni akarja a kapacitásodat. Növelni akarja azt, amit Isten rajtad keresztül el tud végezni. És nagyon sokszor azt gondoljuk, jó, biztos ez a lány azért tudja elvégezni, mert ez és ez és ez és ez van az életében. És folyamatosan csak kifogásokat keresünk. Biztos ő azért tudja megcsinálni, és én ezért nem tudom megcsinálni. Nem. Én hiszem azt, hogy amikor Istennel vagyunk, nem tudunk kicsik maradni. Amikor Isten közelében vagyunk, az életed nem tud másfele menni, csak növekedni. Istennek a természete az, hogy nagy. Szóval amikor Isten mellett vagy, nem maradhatsz kicsi. Nem tudsz kicsi maradni. Növekedsz. Ez a gyümölcs, hogy látod az életeden, hogy növekedsz. Amikor látod, hogy egyre több a barátod, egyre több emberrel van kapcsolatod, ez annak a gyümölcse, hogy Jézus közelében vagy, hogy Isten közelében vagy, mert nő az életed. Nem tudom, értitek, amit szeretnék mondani a mai este? Szeretném azt csak, hogy egy kicsit növeljem a látásokat, növeljem a szíveteket, a szívünket, mert hiszem, hogy ebből indul ki minden. Ez az alapja mindennek. Ha szeretnél egy nagy életet élni, itt kell nagynak lenned, és itt. Szeretnék most ezért imádkozni. Álljunk fel, gyülekezet most. Oké? És csak szeretnék ezért imádkozni mai este. Atyán, köszönjük neked azt, hogy ma inspirálsz bennünket, hogy kinyúljunk, és kapcsolatokat építsünk, Uram, az életünkbe. Uram, köszönöm neked, hogy elhívtál minket azért, hogy kapcsolatokat és barátságokat építsünk, Uram. És Uram, szeretnénk most megölni, Uram, azt az embert bennünk, amelyik azt mondja, hogy nem tudjuk megcsinálni. Szeretnénk a kicsi gondolkozásmódot megölni, Uram, az életünkbe, ami visszatart bennünket. Szeretnénk megölni, Uram, a kifogásokat, hogy miért nem. Uram, és csak imádkozok azért, hogy növelj bennünket, növeld a kapacitásunkat, növeld, Uram, a szívünket, és növeld a gondolkozásmódunkat. Uram, csak imádkozok egy ilyen gyülekezetért, nagy emberekért, akiknek nagy szívük van, akiknek a szívébe sok ember befér. Nem 50, hanem 150, 250, 350. Jézus nevében imádkoztunk. Amen. Dicsőjtsük tovább Istent. Engedjük meg, hogy ő szóljon hozzánk, hogy növelje az életünket, növelje a szívünket.